Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásunknak a címe, és Jelenések könyvéhez kapcsolódik ez a cím is, hogy miért fontos a hála. Hogyha a hála szempontjából nézzük végig Jelenések könyvét, ugye különös, hogy végigvettük Jelenések könyvét versről versre, szerkezeti vázlatát, és még mindig Jelenések könyvénél tartunk. Meggyőződésem szerint kimeríthetetlen és rendkívül fontos könyv, mert a Biblia egészére nyúlik vissza, mind az Ó, mind az Új Szövetségre. És én magam is azt mondom, hogy, és hangsúlyozom, hogy Jelenések könyve nélkül csak eltévedni tudunk. Tehát nagyon sok olyan kérdés van az életben, az egyházi, a vallási kérdésben, amit egyedül csak Jelenések könyve hangsúlyoz olyan arányossággal és olyan lépésekben, amit semmelyik más könyv talán így nem tesz meg. És ugye mivel Jézus Krisztus kijelentéseként olvastuk, és így is vettük végig, ezért különböző szempontok szerint is végigolvashatjuk, hát a mai témánk ez a hála lesz. És ugye itt a meghívónkon szerepel még, hogy Jelenések könyve 4. és 5. fejezete volna az indulás, a gondolati indítás, de én megkerestem Jelenések könyvében még más részeket is, ahol a hála azért ténylegesen hangsúlyt kap. És ezeket is szeretném megmutatni, és azon belül pedig, hogy a Biblia máshol hogyan szól a háláról. Nagyon sok helyen szól. Tehát én nem is tudok annyi mindent elmondani majd, amennyi gondolat van és található a Biblián belül a hálára. És nem is ez a célom. Úgy sokat gondolkoztam ezen, hogy ezeknek az előadásoknak mi is az értelme. És az lenne igazából az értelme, hogy ne én adjak elő, és mindenki hallgatja, hanem az volna a cél, hogy mindenkit valami személyes kutatásra késztessen. Tehát például egy mai alkalom, hogy ha a háláról beszélgetünk, az csak legyen egy gondolatindító. Szeretném amennyire csak lehet rövidre fogni, és utána még esetleg lehetőséget adnánk arra, hogy akár a témához, akár Jelenések könyvéhez, akár más bibliai kérdésekhez még visszanyúlhassunk és beszélgethessünk róla. Tehát Jelenések könyvét, ha a 4.-5. fejezetre visszatekintve föllapozzuk, ugye akik itt voltak a sorozaton, emlékszünk rá, hogy miről is szól ez a Jelenések könyve 4. és 5. fejezete, azt a címet adhatnánk neki így emberileg, hogy egy mennyei Isten tisztelet. És itt külön, ha a 4. és 5. fejezetet megnézzük, akkor ez egy bevezető látomás, ugye a pecsétek felbontásához, tehát mielőtt Krisztusról, mint a történelem megváltójáról és az emberiség megváltójáról szólna, hogy ő hogy nyúl hozzá az élet legnagyobb problémáihoz, amihez ugye János apostol sírt, hogy nincs senki, aki hozzányúlhatna, de megmutatta neki ugye a látomásban egy a vének közül, és azt mondta, hogy ne sírj, ímé győzött a judabeli oroszlán. De mielőtt ehhez a gondolathoz érkezett volna itt a 4.-5. fejezetben leírt bevezető látomás, egy olyan, mint egy mennyei Isten tiszteletet, egy Isten iránti hódolatot olvashattunk a 4. fejezetben, ahol kifejezetten meg is jelenik ez a szó, hogy hála. És itt 4 lelkes lényről beszél a 4. fejezet 8. versétől, amelyeknek ugye 6-6 szárnya volt, telve voltak szemekkel, és azt mondták, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki van, aki volt, és aki eljövendő. És amikor ezek a lelkes lények dicsőséget, tisztességet és hálát adtak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, ezután olvassuk azt, hogy leesett a 24 vén, tehát leborult a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, imádta azt, és az ő koronáikat a királyi szék elé tették. És ugye ezután mondják azt, hogy méltó vagy, Uram, hogy vegyél dicsőséget, tisztességet, erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. És itt olvassuk tehát, hogy hogy az Isten tiszteleten belül egy mennyei jelenetet olvasunk, ahol megjelenik ez a szó, hogy dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül. költői szépségű ez a leírás, és úgy gondolkoztam, hogy hogy lehet jól szólni a háláról. Mert el lehet mondani teológiailag, azt szépen föl lehet vezetni, hogy egy emberben hogyan születik meg a hála. El lehet mondani azt is, hogy mit jelent az, hogy a hálás élet mennyire fontos szempont az emberi életben. El lehet mondani azt is, hogy a mindennapi életet és a hétköznapokat, hogyha a hála szempontjából gondoljuk, hogy találkozunk emberekkel, olyanokkal, akik inkább panaszkodnak, és találkozunk olyanokkal, akik inkább hálásak. És ugye érzi az ember a hétköznapokban is, hogy van egy légköre annak, hogyha valaki mindig a hibákat, a problémákat veszi észre, és van egy olyan légkör, ami úgy egy kicsit taszító, vagy inkább már ellépnénk onnan. És milyen az, amikor mindenki valamit, legegyszerűbb dolgokat is úgy akár egyszerű hétköznapi udvariasságként megköszönök, észreveszek, visszajelzek. Tehát amikor ugye a hála olyan természetesen jön, és még ha az ember élete terhelt is, ha problémák vannak, ha küzdelmek vannak, hogyha megoldatlanságok is vannak, de mégis milyen az, amikor az emberek észreveszik azt a néhány apró másik embertől származó kezdeményezést, és úgy visszajelzést adnak, hogy köszönöm szépen. Tehát a legegyszerűbb hétköznapi hálás élettől milyen az, amikor a mennyei lények is azt mondják az Isten előtt, hogy és hálát adnak. Vajon mi a különbség? Mi az egyszerű köszönöm és a valódi szívbéli hála között a különbség? És itt Jelenések könyvén belül is gondolkodjunk ezen. Én nem biztos, hogy választ fogok adni, de beszélgessünk majd róla, fölvetem a kérdéseket, és egy kicsit befejezetlenül hagyom, hogy aztán jöjjön elő a beszélgetésben a folytatás. Vajon miért adtak itt, ahogy olvassuk, dicsőséget, tisztességet és hálát annak, aki a királyi székben ül? Talán ugye az a gondolat jelenne meg, hogy hát mert ő az Isten, hát ha nem adjuk neki a hálát, akkor mi lesz velünk? De szeretném nagyon komolyan hangsúlyozni, hogy a köszönet és a hála között is van egy kis különbség, és a hála, és egy Biblián belüli kifejezés ez, hogy méltó. Itt olvassuk Jelenések könyvének a 4.-5. fejezetében, hogy méltó. Ha valaki hálás, vajon milyen az a fajta hála, amikor hát köszönetet mondok, mert illik, vagy hálás vagyok, mert fakad? És egy picit úgy megállok, hogy gondolkodjunk, hogy azért mondok köszönetet, mert megtanítottak kisfiú, kislány korunktól fogva bennünket, hogy köszönd meg szépen, köszönöm szépen. Tehát illik, és tudom, hogy hát jól esik a másiknak, mert szívesen és mosolyog, és jól esik. Tehát felfogja egy gyermek is, és az ember lelke, hogy azért a köszönöm az egy hasznos és jó dolog, tehát jól működik. Vagy pedig milyen az, amikor senki nem kéri, senki nem szólít fel rá, hanem egyszerűen kiváltja valami azt a fajta hálát, amit nem is lehet visszafojtani. Ugye érzékeljük, talán szavakba tudom önteni ezt, hogy van valami különbség ebben. És az Isten előtt nincs értéke, és nincs is értelme annak, hogyha valaki csak illedelmesen köszönömöt vagy hálát ad, hiszen az Isten, aki minden szívbe belelát és minden emberi gondolatot jól ért, vajon ő, így mondanám, elvárja a hálát, vagy pedig kiváltja. Na milyen az Isten, hogy a saját vele szembe került teremtményeiből, belülünk, emberekből is. De ugye ezért különös ez a Jelenések 4. fejezete, hogy nem az embereket teszi most a hála kifejezés előterébe, hanem először is az Isten trónjához legközelebb lévő négy lelkes lényt, akikről keveset tudunk a Biblia alapján. Nem sokat tudunk. És azt tudjuk róluk, hogy el nem bukott lények, bűntelen lények. És ők is kifejezik a hálájukat. És az emberekben pedig azt olvasok itt Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében, amikor ez az Isten tisztelet folytatódik, akkor azt olvasok az 5. fejezetben, amikor már, ha emlékszünk rá, amikor ugye János apostol sír, és ugye a vigasztaló szavakat hallja, hogy ne sír, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Itt nem állok most már meg, hiszen a sorozat során erről beszéltünk kellőképpen. Akkor mikor elvette Krisztus a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből, akkor egy ének hangzik fel, és azt mondják itt az előtte állók, hogy énekelnek egy új éneket, hogy méltó vagy. És ezért mondom ezt a szót, hogy a hála és a méltó kifejezés között olyan van-e valami különbség? Tehát, hogy elvárás vagy kiváltja. Mert a méltó kifejezés az, hogy nem kérted, de mi adunk neked hálát, adunk tisztességet, adunk dicsőséget. Bár a Bibliában viszont olvassuk azt is, hogy az Isten kifejezi az ember felé, hogy nekünk jó, ha hálásak vagyunk. Nekünk jó, ha dicsőséget adunk. Ugye emlékszünk még a Jelenések 14. fejezetében leírt úgynevezett három angyal üzenetére. Ott is az első angyali üzenetben azt olvassuk, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. A néki adni dicsőséget és a hála között vajon van kapcsolat? Bizonyára, hogy érzi az ember, hogy ha belül ott van az a lelki hallásunk már kialakult időközben, hogy a hála, a dicsőség, és itt is a Biblia összeköti ezeket a kifejezéseket, mint egyfajta lelki magatartást. Nyilván lehet árnyalni ezeket a különbségeket. És aztán azt olvassuk, hogy a hála adásnak, amikor az emberek felé ér, akkor azt olvassuk, hogy mivel megváltottál minket Istennek a te véred által. Ez egy nagyon régi és szinte már sablonos mondatnak hat. Sokat gondolkodtam rajta, erre se lesz most időm, hogy nagyon részletesen kitérjek, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy egyre komolyabban nézzünk utána a Biblián belül, hogy mit jelent a megváltásnak ez a gondolata, mert Krisztus helyettes áldozata, amiért itt Jelenések könyve 5. fejezetében is megjelenik a hála, a dicsőség, az, hogy méltó vagy, te teremtettél. Igen, megteremtett bennünket, és aztán úgy, hogy mi meghalunk? Minek teremtett, hogyha ennyit szenvedünk és meghalunk? Tehát bárkiben fölmerülhetne egy ilyen kérdés, hogy mire való az a teremtés, aminek ennyi szenvedés meg halál a vége? Hát akkor most még legyek is hálás érte? Tehát ha az ember akar, vitatkozhat vele, és megjelennek ezek az egyszerű, logikusnak tűnő érvek, na de hát mi az, hogy megváltottál minket Istennek a te véred által? Mire váltott meg? Ugye ezt hangsúlyoztam máskor is, hogy a megváltás a kereszten, és ezt a mondatot gondoljuk tovább, ez nem egy lezárt, befejezett mondat, a megváltásunk a kereszten nem fejeződött be. Nagyon nyomatékosan hangsúlyozom, nem fejeződött be, hanem elkezdődött. A megváltás, ha a kereszten befejeződött volna, akkor ma nem kellene itt legyünk. De itt vagyunk. Ezt gondoljuk tovább. Ez egy befejezetlen gondolat marad. Ez egy otthoni kutatásra szánt befejezetlen gondolat. Persze beszélgethetünk is róla, hogyha valakit foglalkoztat. Én megyek tovább a hála kérdéséhez. Amikor a korintusi levelet például föllapozzuk, ott a 9. fejezet, 2. könyv, 9. fejezet, 15. versében is azt olvassuk, hogy az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Hát mi ez a kimondhatatlan ajándék? Hát tudunk róla beszélni, kimondható. Hát melyik ajándék kimondhatatlan? Az, amit itt Jelenések könyve kimond, amit az előbb itt olvastam is, és mondtam, hogy szinte sablonos mondattá vált, hogy megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által. Elolvasható, kimondható mondat. Mégis a Biblia ezt a fajta krisztusi áldozatot kimondhatatlan ajándéknak nevezi. Ezen is gondolkozzunk, hogy miért. Aztán kutattam én magam is így a hálára készülve. A 42. és a 43. Zsoltárban találtam olyan gondolatokat, ami azért az emberi létünket úgy megforgatja, és tényleg a hála kérdésére irányítja a figyelmünket. Van egy nagyon egyszerű refrénje szinte, itt a 42. és a 43. Zsoltárnak. Például a 42. Zsoltár 6. verse, hogy a kivetítésben is láthassuk. Föltesz egy kérdés, hogy miért csüggedsz el, lelkem? Hát ki ne ismerni a csüggedést? És föltesz egy ilyen kérdést, mintha az ember ugye a saját lelkével belül beszélgetne, hogy miért csüggetsz el lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki az ő és az ő orcájának, az orcájának szabadításáért. Tehát ott van a gondolat, hogy még hálát adok néki. Tehát milyen az, amikor az ember esetleg oka van a csüggedésre, és ki is mondja, és beszél magával, hogy most csüggett helyzetben vagyok, csüggesztő helyzetben vagyok. És ugye az ember beszélget magával, és miért csüggedek el? Miért nyughatatlankodok? Van okom? Van, persze, hogy van. Hát tudom sorolni az okokat. Vajon azt is számba tudom-e venni, hogy bízzál Istenben. Tehát a bizalom meg a hit, ugye váltószavak. Bízzál Istenben. Mert még, ugye azt mondja, hogy lesz még okot hálát adni. Tehát előre bízzál, mert lesz okot hálát adni. Az evangéliumokat is, hogyha olvassuk, akkor például Lázár még nem támad fel, mégis azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus már előre hálát adott. Vagy amikor még a kenyér szaporítás nem történt meg, hanem csak 5 kenyér és 2 hal volt 20 000 embernek, már akkor Jézus hálát adott a kenyérért és a halért. Tehát a hála után történik valami az Isten részéről. És nem csak az a hála, amikor megtörténik valami és megköszönöm, és ezen gondolkodok, hogy hogy lehetne ezt jó szavakba önteni és kifejezni, hogy milyen az, amikor azt mondja, bízzál az Istenben. De miért bízzak? Mert még hálát fogsz adni neki az ő szabadításáért. Biztos, hogy lesz szabadítása? Hát, ha az életét adta, akkor megvonná? Hát, ha azzal bizonyította az ő hűségét, szeretetét az ember felé, hogy nem akarja, hogy én a saját bűnöm miatt kelljen végleg elveszek, hanem föl akar engem támasztani, és hogy a bűnösök is neki köszönhetik az életüket, mindenki neki köszönheti a földi életét, a keresztáldozatnak köszönhet ugye minden ember az ő földi életét. Azok is, akik nem köszönik, azok is, akik nem Krisztus követők, azok is, akik más vallásúak, ezt már elmondtam egyszer, azt hiszem, és gondolkoztunk erről. És a bűnözők is Krisztus keresztáldozatának köszönhetik azt, hogy bűnözőként élhetnek, tehát ez egy ismételt gondolat. De milyen az, amikor nem csak a földi életemet és az itteni lehetőségemet akarom megköszönni, hanem előre hálás szívvel élek, mert tudom, hogy ő jobbat gondol felőlem, mint ahogy én el tudnám tervezni magam felől a jobbat. Ugye szoktam ezt kérdezni, hogy ki akarja jobban az örök életemet, én magamnak, vagy Krisztus nekem? Hát ő jobban akarja nekem, mint ahogy én magam, mert ő jobban tudja, hogy mit akar adni, mint az én belső képzeletvilágom. Ugye ő olyat készít, amit mi el se tudunk képzelni, de mi a saját képzeletünkhöz képest gondolkodunk az örök életről, és az egy kicsit hát gyenge. És úgy saját magunkat beszéljük le róla, hogy hát, talán nem is érdemes oda készülni, meg vágyakozni, mert nem biztos, hogy olyan lesz, ami örömöt ad. Miért kap hangsúlyt itt Jelenések könyvében máshol is a hála? Most lépek egy egészen más gondolathoz, és még visszatérek Jelenések könyvéhez. Nem csak itt a 4.-5. fejezetben, hanem a 19. fejezetben is megtaláljuk, és lapozzunk oda, hogyha valakinél van Biblia, és egy különös leírást találunk a 19. fejezet első 5 versében. Ugye a címeket a fordítók írták be, ugye a fordítói beírás, ami nem tartozik a Biblia eredeti szövegéhez, az annyi, hogy öröm ének Babilon leomlásán. Ugye ez nem a Biblia része, tehát ezt mondom, ez csak egy fordítók által odaírt cím. De itt azt olvassuk, és ez is egy hála kifejezés, noha ez a szó így szó szerint nincsen benne, de figyeljük a 4.-5. fejezethez képest a hasonlóságot, amikor azt mondja itt a 19. fejezet első versében, hogy látott, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, és hallott, amely ezt mondta, alleluja, az üdvösség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom, ugye egy ilyen különös felsorolás, amit már az 5. fejezetben is találtunk, az Úré, ami Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. És azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta. Itt most egy picit megállok. Talán emlékszünk mindannyian arra, hogy Jelenések könyvében mi az a nagy parázna, ami az egész földet megrontotta? Egy olyan vallási összefogás, ami, majd mindjárt visszatérek erre is, amelyik saját magát hozza olyan helyzetbe az egész föld lakosai előtt, már hozza, ami kiváltja az embereknek a egyfajta csodálatát és hódolatát, tehát az egész föld csodálva követi ezt a hatalmat, nyilván nem tudva, hogy kit imád, és kit tisztel, és kit követ. Ennyire becsapottá válik az ember, hogy képes istenként tisztelni azt, aki mögött Sátán áll. Ez elég hát erős. És ez csak Jelenések könyve tudja tisztázni, és hívja föl a figyelmet ránk. És itt azt olvassuk, hogy mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta. Szóval valaki szemléli ezt a helyzetet, és előre látja, hogy itt az Isten ítéletei igazságosak, és van egy olyan vallási összefogásból és vallási politikai összefogásból származó hatalom, amelyik az egész földet megrontja, és így nevezi Jelenések könyv, hogy az a nagy parázna, szóval ezt elítélte, és itt azt olvassuk a Károli fordításban, de ismerjük a fordításnak a javítását is, hogy és megbosszulta, hogy amit kell olvassunk ilyen helyzetben, a bosszúállásnak mi a helyes szava, igazságot szolgáltat, tehát a tiszta ítélet, az igazságszolgáltatás, és hogy igazságot szolgáltatott az ő szolgáinak vérét, ugye igazságot szolgáltatott a véréért annak kezén. És másodszor is mondták, alleluja, és annak füstje felmegy örökkön örökké. Hogy lehet az, hogy hálát vált ki egy hitetőnek az elítélése? Hát hogy ne? Miért ne váltana ki? Hiszen amikor egy nagyon nagy károkozás történik a történelem végén, ugye olvastuk a Bibliában, itt Jelenések könyvében is azt, hogy Sátán már tudja, hogy kevés ideje van, akkor minden ügyességét, fortiát, hatalmát latba veti, és nem közönséges csalásokat vezet be, hanem pontosan odaáll arra a helyre, ahol az Istennek kéne lennie, és mindent, ami az Istenhez és az Isten tisztelethez méltó, megpróbálja utánozni. Annyira, hogy maga ül be az Isten templomába, és Isten gyanánt mutogatja magát. És az emberek ezt elfogadják. Nem veszik észre ennek a ravasságnak a tetteit. Miért nem? Nagyon egyszerű, itt most nem erről kell beszélnem, de ide teszem ezt az egyszerű választ, mert nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Ez is egy ismételt gondolat. Az igazság szeretet hozza létre azt, hogy az igaz és a hamis közötti különbségtétel az ember lelkében működik. Blaise Pascal mondta ezt, még egy 10 másodpercre itt maradok, ezt a gondolatot Blaise Pascal mondta, hogy az igaz és a hamis között akkor tudunk különbséget tenni, hogyha az igazságot szeretjük. Olyan egyszerű mondás. Tehát van egy szeretet, nem tudás, több annál szeretet. Tehát nem tudni az igazságot, hanem szeretni az igazságot. Mert valaki nem tud sokat az igazságokból, de szereti, mégis különbséget fog tenni. És valaki nagyon sokat tud az igazságról, de nem fogja tudni a hamisítványt megkülönböztetni, mert nem szereti azt, amiről sokat tud. Tehát nem föltétlenül nagy tudás fogja létrehozni a különbségtételt a lelkünkben, hanem az igazság szeretete. Amit be kell fogadnunk, igazság szeretet befogadói lehetünk, és nem csak igazság ismerői. Erről sok-sok történetet lehetne mondani a Biblián belül példákat. De most a hála területére. Tehát amikor ezt a nagy hitetőt a történelem végén ugye leleplezi és megítéli Krisztus, akkor ez kiváltja a teremtményekből a hálát, és azt mondják, hogy, és hogy leborul itt is a 24-vén, akiről már olvastunk itt a 4.-5. fejezetben, itt a 19-ben is leborul a 24-vén, és a 4 lelkes lény, és imádja az Istent, aki a királyi székben ül. Ugye úgy halljuk a hasonlóságot a 4.-5. fejezettel. És azt mondják, hogy ámen és alleluja, de ezek nem kegyes szavak, hanem egy kiváltott hódolatnak egy rövid emberi nyelven való megfogalmazása. És a királyi széktől szózat jön ki, amely ezt mondja, dicsérjétek a mi Istenünket, mindnyájan ő szolgái, akik őt félitek, kicsinyek és nagyok. Tehát ez mi, ha nem a hálának egy a hála szó nincs benne, de ott van benne a hálának a magatartása. És különös, hogy kiváltja, Jelenések könyve ezt mondja el, hogy kiváltja a teremtményekből a nagy hamisítónak, a nagy paráznának az elítélése, kiváltja a teremtményekből. Mert egy visszafolytott küzdelmet látnak, és amikor annak vége van, akkor azt mondja, hogy föllélegzik a teremtett világ, és azt mondja, hogy végre már nem ez a hitető okozza az embereknek a küzdelmet. Hát erről is lehetne, és beszéltünk is többet, de most csak egy rövid ismétlés volt. És ami érdekességként így ide kapcsolódik, hogy a hála, és itt olvastuk azt, hogy igazak és igazságosak az ő ítéletei. Egy érdekességet hagy mutassak itt. Igazak és igazságosak az ő ítéletei, és ugye akkor hálával mondják ezt. A 119. Zsoltár, ugye a leghosszabb Zsoltár, amelyik az Isten törvényét magasztalja, ott két verset találunk, a 7. és a 62., amelyik szinte refrénként mondja el azt az egy gondolatot, tehát a 119. Zsoltár 7. verse, és aztán a 62., hogy hálát adok a te igazságod ítéleteiért. Egy picit gondolkodjunk, hogy miért vált ki az Isten igazságának az ítélete a teremtményből, itt az emberből, itt a Zsoltár író lelkéből, hálát. Hálát adok a te igazságod ítéleteiért. Hát mert tele van a föld igazságtalansággal. Mert kisebb-nagyobb igazságtalanságokat, ugye ilyen a november 19-i téma volt ez éppen, hogy elviselhetők az igazságtalanságok. És éppen amikor az igazságtalanságoknak a sora véget ér, és itt a 119. Zsoltárban Zsoltáriról is ezt fejezi ki, hogy hálát adok a te igazságod ítéleteiért. Még egy kicsit a hála területén hadd maradjak. Ugye Lukács evangélium a 17. fejezetében 10 bélpoklostól olvashatunk. És ez is egy érdekes oldala a Biblián belül a hálának, noha sok hála kifejezéssel találkozunk, tehát hogyha valaki mondjuk most már a számítógépen kikeresi, beüti a bibliai területen a hála szót, akkor tényleg rengeteg olvasnivaló jön fel, tehát föl lehet lapozni utána sorra a Bibliát. De amikor a 10 bélpoklost meggyógyítja Krisztus, Lukács evangélium a 17. fejezetében. Emlékezzünk rá, hogy itt a 10 bélpoklos gyógyításánál, csak föllapozom én is a Bibliát itt, hogy egy rövid részletet fölolvassak. A 17. fejezetnél, ott a 13. verstől van leírva ez a történet, amikor azt mondják ugye a bélpoklosok, ugye a leprások, hogy Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondta nékik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak, és történt, hogy amíg oda mentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítve az Istent nagy szóval. Hogy megint ez a dicsőítve az Istent, dicsőséget adni az Istennek. Tehát egy jön vissza, 10 gyógyul, meg egy jön vissza. Ugye ezt sokan feldolgozták már ezt a történetet, és nagyon szép a tanulsága. És amikor látta, hogy meggyógyult. Most hányan gyógyultak meg? 10. Most egy látta csak, a többi nem látta, hogy meggyógyult? Hát meggyógyult. Olyan természetes? Majd mindjárt egy jézusi tanítást ide fogok társítani, és egy különös területet, hogy mi emberek hogyan is gondolkodunk ezen a hála területén. És arccal leborult ez az egy, aki visszament Jézus lábaihoz, és hálákat adott néki. A többi nem adott hálát. Elfogadta a gyógyítást, talán nem is lett visszaesése a betegségbe, nem tudjuk. Elfogadta a gyógyítást, de egy visszament, lábaihoz borult, és azt mondta, és hálát adott, és azt mondta, hogy tehát megköszönte, dicsőséget adott az Istennek. Nagy szóval. És arccal leborult az ő lábaihoz, hálákat adott, és ez Samáriabeli volt. Ugye Jézus úgy mondja el a történetet, hogy az ad hálát, akit a vallásosok lenéznek. Tehát ugye a szamaritánusokat lenézték a zsidók, és Jézus a zsidóknak elmondja ezt a történetet, és kiemeli, hogy van olyan vallásosság, akinek természetes a jólét, természetes, hogy nekünk jól megy, természetes az, hogy mi így és úgy éljük meg a hétköznapjainkat, hát legyél te is vallásos, mert jobban megy a sorod. Tehát van egy ilyen légköre sokszor a vallásos embereknek, és itt pedig Jézus úgy mondja el a történetet, és ez nem példázat, ez történet, hogy kiemeli, hogy szamáriabeli volt, akiket mások lenéznek és nem becsülnek. És Jézus után azt mondja, hogy avagy nem 10-en tisztultak én meg, a 9-e pedig hol van? Na itt a kérdés. Jézus elvár? Elvár? Hát úgy tűnik, mintha elvárna, hogy hol a 9? Hol a 9? Hát nem 10-en tisztultak meg? Egy visszajön, hol a 9? 9-e pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? Jézus azért fölteszi a kérdést. Hogy hát nem beszéltek, nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek? Hát az emberek ilyen hatással vannak egymásra. Nem találkoztak? Csak ez az egy, ez az idegen? És mondta Jézus ennek az egynek, a szamaritánusnak, kelj föl, és menj el, a te hited megtart, téged megtartott. És ezért mondhatjuk azt ennek a történetnek a kicsúcsosításaként, hogy a hitnek a legszebb kifejeződése a hála. A hit legszebb kifejeződése a hála. Mondhatnám azt, hogy senki ne nevezze magát hívőnek addig, ameddig Krisztus jelleme, lénye, vagy lényéből bármiféle cselekedet nem tudta kiváltani belőle a hálát. Addig küzdjünk ezen a területen, keressünk, kutassunk, gondolkodjunk, töprengjünk, keressünk, hogy vajon mi válthatna ki belőlem hálát. Mert ugye hálát nem lehet erőltetni. Ez egy olyan terület, amit nem lehet előírni, nem lehet lexikálisan megtanulni. Ez egy olyan emberi magatartás, amit csak kiváltani lehet. És egy különös, sokat gondolkoztam azon, amikor ugye járok, kelek én is sok területen, sokféle ember között, sokféle vallásos és vallási nézetű ember között, és hát találkozok én is mindenféle helyzettel. Gondolom mások is. És olyan különös azt hallgatni, amikor hívő emberek arról tartanak beszámolót, hogy ők mennyire jól vannak, és hogy ők mennyire, szóval az ő hitük az valami fantasztikus, mert hát szóval az Isten azért őket áldja meg. Mintha így akarnának a másikból kicsikarni valamit, hogy azért neked is ide kéne tartoznod, ha ilyen jól akarod érezni magad, mint én. Tehát ugye van ilyen légkör, csak megpróbálom valahogy szavakba önteni. Ezt nem mondja ki senki így, de úgy megjelenik a levegőbe van valahogy. És ugye az ember ezt nem tudja megfogalmazni, de valahogy érzékeli. És hát én is érzékelem. És úgy gondolkoztam, hogy van ez? Van erről szó a Bibliában? Kezeli ezt valahogy a Szentírás. Ugye az ember ilyenkor úgy elcsavarodik a lelkében, pláne hogyha én vagyok a nehéz helyzetben, a csüggesztő helyzetben, és a másik beszámol arról, ugye mondja példabeszédek könyve, hogy mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, és mint az ecet a sziksón, olyan, aki éneket mond a bánatos szívember előtt. Hát a bánatos szívőnek éppen nem a hála jut eszébe most. De majd még hálátad. Miért nyughatatlankodol bennem, ó én lelkem? Hát majd még hálát adsz. De éppen amikor a csüggedés meg a nyughatatlanság van ott éppen, és egy másik éneket mond, azt mondja, az engem mar. Na én is ismerem ezt, amikor engem mar. És gondolkoztam, hogy mit kezdjek ezzel. Mikor a másik olyan szép éneket mond, de az én helyzetem meg olyan, hogy most éppen mar. Különös gondolatot találtam, és ezt maga Jézus mondja Lukács evangélium a 6. fejezetében. Lukács evangélium a 6. fejezetének a vége felé, ott a 35. versben, ugye ez a hegyi beszéd, csak Lukácsnál leírt részlete, amikor arról beszél, hogy szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsön, semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok sok lesz, és a magasságos Istennek fiai lesztek, és ezután olvasom a kulcs gondolatot, mert ő jól tevő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Na ez jutott eszembe egy jó ideje, illetve egy idő múltán, amikor ezzel küzdöttem. Mit olvasok itt? Ő jóltevő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Jóltevő a háládatlanokkal és a gonoszokkal. Tehát amikor egy ember beszámol arról, hogy én velem így tett jól az Isten, így áldott meg az Isten, most mit mondjak, hogy hát a gonoszokkal és a hálátlanokkal is jóltevő. Ez nem nagy dolog, az ő lényéből ez fakad, de milyennek ismered az ő jellemét? Hú, nekem így segít, és úgy segít, és ezt kaptam, és azt kaptam. Én miért nem kaptam? Más miért kapott? Tehát ugye az embert marja, hogy a másik dicsekszik. És tényleg így van ez, vagy ez hogy van ez? Ugye az ember lelkében keveregnek ez a gondolatok, de itt van a hála, csak itt nem a hála, hanem a hálátlanság jelenik meg. De azt mondja Jézus, maga Jézus mondja ezt el, hogy az Isten jelleme, az Isten lénye olyan, hogyha valaki hálátlan, és itt azt mondja, hogy gonosz, ő azzal is jótevő. Tehát azért, mert én az Isten jó tetteiről be tudok számolni, az nem a hívőségemet igazolja, hanem az Isten jóságát. De nem az én hívőségemet. De ha valaki ezt átteszi, hogy ez engem igazol, mert én vagyok, én járok jól az életben, és nem te, hát mit mondjak erre? Csak ez jutott eszembe. Aki meg igazán hálás, akár még jobb is eszünkbe juthat, ugye a legmélyebb keserűségek átélője, és azt mondja, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az ő neve. Hát nem tudom, hogy repesette az örömtől Jób, amikor ezeket mondta. Nem gondolnám. De utána olvassuk, amikor ezt Jób könyvében olvassuk, hogy és Jób nem vétkezett ebben sem az Isten ellen. Tehát valami, tehát elfogadás, hogy nem tudom, miért történik, áldott legyen az ő neve, most még nem értem. De azt tudom, hogy a római levélben is ezt olvassuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak ugye minden együtt munkálkodik a jóra, minden a javukra van, nem úgy, hogy azonnal, hanem együtt munkálkodik akár egy nehéz helyzet által, a nevelésük által az örök életre. Tehát sokszor nevelendő emberek, mert neveletlenek vagyunk, tehát nevelni kell bennünket, mert az örök élethez még nem biztos, hogy illeszkedne a jellemünk. Csiszolni, nevelni, jobbítani kell, azért, hogy az örök élet, a menny, aztán az újjáteremtett föld az ezer esztendő után tényleg otthonunk lehessen. Sokan kérdezik ezt, hogy hát nem lesz majd, hogy újra fertőzzük? Mi a garancia rá? Nem lesz kétszer veszedelem, ugye ezt a Biblia elmondja, és ugye ne felejtsük el, hogy Krisztus a megdicsőült testben is hordozza a keresztre feszítés nyomait. Az a terület nem változott meg a megdicsőült test megkapása után, a föltámadás után, ott maradnak. Tehát egy örök emlék maradt Krisztus megdicsőült testén is, hogy emberek gondolkodjatok azon, teremtmények gondolkodjatok azon, hogy a szeretet világegyetemet alkotó és szerető életelv, nek nincs értelme, hogy valaki ellent mondjon. Lehet ellent mondani, de hát az halál. Nézzétek, itt van a helye. Ugye a lábán és a kezén. Ugye a Tamás kérte, hogy addig nem hiszem el, hogy föltámadta, még bele nem bocsájthatom. Tehát onnan tudjuk, hogy a megdicsőült testen is Krisztus hordozta ennek a nyomait. És még Jelenések könyve is visszautal erre a mozzanatra. Zárásképpen még talán ezt a visszás területet egy picikét hadd folytassam, szintén a hála területén, szintén Lukács evangélium a 18. fejezeténél, tehát itt Lukács evangéliumánál maradva. Egy példázatot mondott el Jézus, ott is megjelenik a hála, de itt visszás szempontból, ha úgy tetszik, ellentétes szempontból. Ugye a farizeus és a vámszedő imájáról szóló példázatban, ez példázat, hogy azt mondja a farizeus a példázatban, ahogy ezt Jézus mondja, a farizeus megállt, így módon imádkozott magában. Isten, hálát adok néked. Így kezdi. Hát nem ezzel kell kezdeni? Mondhatná bárki, hogy dehogy nem. Hát az imádságot hálával kell kezdeni. De mivel folytatja? Talán tudjuk is. Isten, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Tehát ez az én vagyok a különb hálaérzete. amiről beszéltünk az előbb néhány percig. Tehát ugyanez a gondolat példázatban Jézus szavaiból megjelenik itt is, de ott a hála, ott a hála. Ki van mondva a hála, és Jézus ezt mint egy példázatba önti, hogy hát van olyan hálaadás is, ami bizony visszás. De hallják az emberek a hálát, meg hallják az emberek a dicsőítést, csak teljesen világi eszköztár, és a világból vett zene és ritmus, de úgy nevezik, hogy dicsőítés, meg hála, de nincs köze az Isten jelleméhez. És ezt ugye Jézus egy példázatban ezt így nagyon világosan bemutatja, hogy hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. És éppen arra lenézett vámszedőre tekint Jézus a példázatban, és azt mondja, hogy ugye elmondja az ő érdemeit, hogy böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek, a vámszedő pedig távol állt, még szemeit sem akarta az égre emelni, azt mondta, hogy Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ő neki nem volt miért, ha úgy tetszik, hálát adnia, de bocsánatra és az irgalomra szoruló volt, tehát elmondta. És mégis Jézus azt mondja, hogy érdekes, itt nem a hálás ember ment haza megigazulva, hanem aki azt mondja, hogy emez, megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik. Tehát van olyan hála, amelyik igazából azt mondjuk, hogy az Isten dicsérjük, de nem, magunkat dicsérjük. Tehát úgy mondom el a hálát, hogy abban az én dicséretem van meg. Hogy lássa mindenki, hogy én vagyok a hálás ember. Tehát most hogy kell ezt másképp kifejezni? De hát az emberi agy sok trükkre képes, ezen a területen is, tehát vallásos területen is. És különös ez, hogy amikor ezt a nagy paráznát, akit ugye leleplez, és örömének van ennek a nagy paráznának az ítélete fölött, erre az előző 18. fejezetben azt olvassuk Jelenések könyvénél, talán ezt még a sorozat adott pontjára visszatekintve, hadd idézzem, itt a 7. versben, hogy amennyire dicsőítette magát, tehát ez a nagy parázna hatalom a történelem mostani időszakában, amiben mi vagyunk. Tehát ne csodálkozzunk, mert egy világjelenségről van szó. Jézus egy példázatot mondott, a példázat nyomán viszont Jelenések könyve fölnagyítja, hogy ez egy világjelenség lesz, hogy egy olyan vallásos világ alakul ki, amelyik dicsőíti magát. Hálát adok, hogy én vagyok a jó. Engem kell, így kell és úgy kell követni, és én mondom meg, hogy mi legyen a jó az embereknek. És figyeljük meg, hogy mindig talál minden hatalom olyat, akik követők. Tehát mi emberek lusták vagyunk, és nekünk jól esik, ha valaki megmondja, hogy mit kell csinálni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régi emberi magatartás. Ez nem új keletű. Tehát Jézus is megkapta azt, hogy boldog méh, amely téged hordott, és emlők, amelyeket te szoptál. Ugye ez a rajongás. És ezt Jézus elhárította, és mondta, hogy nem, azok a boldogok, akik az Isten szavát komolyan veszik. Tehát Jézus nagyon szépen, bölcsen kezelte ezeket a rajongó, de az emberek szeretnek rajongók lenni. Hát hol vannak a legtöbb emberek? Ugye koncerteken, ahol lehet rajongani. Nem? Hát ott a tömeg. Na de hát érzékeljük, hogy mi a különbség a rajongás és az igazi mély hála kifejezése között. Hát a mély hálát nem szokták tömegesen kifejezni. Ott az ember bemegy a belső szobában, és ott kifejezi. Vagy egymás között. Mert látjuk, hogy a hála az nem a dicsekedésnek, az önfelmagasztalásnak a területe. Tehát itt Jelenések 18-nál, amikor ez a híres nagy Babilon, ez a nagy parázna hatalom mielőtt leomlik, azt olvassuk, hogy amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki. Mert ezt mondta az ő szívében. Úgy ülök, mint királyni asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ezt most nem elemzem tovább. Egyszerűen a hatalomnak a belső gondolkodását leplezi le, amit nem biztos, hogy kimond, mert itt olvassuk, hogy a szívében mondja ezt, nem a szájával. Ezt nem biztos, hogy a fülünkkel halljuk, csak ott van a levegőben, hogy egy vallási hatalom dobzódik, és az emberek lelkeivel kereskedik. És erre mondja azt ugye a 18. fejezetben itt korábban, a negyedik versben, hogy na ebből kell kifutni. Szóval fussatok ki belőle én népem, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert lesz egy önmagát dicsőítő, látszólag hálás, vallásos világ, amiből mégis ki kell futni. De ez a hála, az a visszás hála lesz, amire hát nem kívánom, hogy szert akarjunk tenni. És mégis miért fontos tehát a hála? Azért, mert mondja a Szentírás Pál apostolnál, keressük meg, és kutassunk a hála után, még vegyünk elő papírt otthon, ha esetleg van időnk erre, vegyünk elő egy ceruzát, és gyűjtsük ki a Bibliából a háláról szóló igéket és kifejezéseket, és magunknak kutassunk, hogy melyik áll, és miért közel hozzánk. Mindenkinek más-más területen vannak a küzdelmei, és az okai a hálára. Nem vagyunk ebben a tekintetben egyformák, és lehet, hogy amit én kiemelek, a hálával kapcsolatban lehet, hogy más valaki mást emel neki, mert más életküzdelme és tapasztalata van, és ha ezt megosztjuk, akkor azért kölcsönösen tudunk épülni ezzel kapcsolatban, ezen a területen. És ugye a 10 bélpoklosra utalok csak vissza, hogy nem csak a mennyei lények képesek erre, hogy hálát adjanak, képesek, nem is tudom, ez milyen szó, vagy alkalmas-e ide. De amikor valaki meggyógyul, tehát mint a 10 bélpoklos, és figyeljük meg, hogy a 9 is meggyógyult, mert az Isten jótevő a gonoszokkal és a hálátlanokkal is. Jótevő a hálátlanokkal is. Tehát pont a 9 bélpoklós a tanulsága annak, hogy az Isten jót tett a hálátlanokkal. És vajon Jézusnak lett volna szüksége arra, hogy visszajöjjön mind a 10, és kifejezze a háláját? Tehát Jézus ezzel nagyobb lett volna? Vagy mi a hála? Annak az embernek gyógyul a lelke, és erősödik, és bátorodik a lelke, aki képes és igényt tart arra, hogy úgy szeretnék mindent észrevenni, hogy hálás lehessek. Ugye ezt Pál is mondja, hogy mindenben hálát adjatok. Mindenben. Hát, de hogy mindenben? Bajban, próbában, igen, mindenféle küzdelemben? Hát keressük meg az okát azoknak. Majd még hálát adok néki az én Istenemnek az ő szabadításáért. Tehát a hit legszebb kifejeződése a hála, és ha valaki hívőnek tartja magát, akkor ne a hitével dicsekedjen, hanem fejezze ki a háláját a legegyszerűbb helyzetekben, akár emberek között is, vagy éppen az Isten felé úgy, hogy azzal vonzani tudjon másokat, és ne taszítani. Én köszönöm szépen a figyelmet, én most itt ezeket a gondolatokat lezárom.